Rögtön a tájra térek. Az IKEA-ban olvastam egy kiírást, egy mottót. Az álmok megvalósításához néha szükség van egy kis segítségre. Az álmok megvalósításához néha szükség van egy kis segítségre. Ezt én átköltöm, és azt mondom, hogy az új szövetség megvalósításához néha szükség van Krisztus Jézusra és a Szent Szellemre. És a mai üzenet célja ez, hogy megértsd, hogy a Szent Szellem nélkül az új szövetséget nem lehet megélni. A 2 Korintus 3-ban Pál arról tesz bizonyságot a Szent Szellem által, hogy az új szövetség a Szent Szellem szolgálata. Amikor arról beszél, hogy az új szövetség a Szent Szellem szolgálata, akkor Jeremiás proféciájára utal, a Jeremiás 33-ban megörökíti a Szent Szellem előre, tehát a proféta előre látja az új szövetséget, még nem teljesedett be Jeremiás korszakában az új szövetség, ő azonban már ízelítőt, ízt, vagy azt is mondhatnám, a szelleme egy másik dimenzióba átjutott, és meglátja, és már abban él, hiszem, elhitte Jeremiás, hogy egy jobb szövetség lesz. Ez pedig az új szövetség. Ézsaiás 57 lesz ma a kiinduló igénk, ez egy vázlatot ad majd a szolgálatomhoz, ha az Úr akarja, és nem rontom el. Az igaz elvész, Ézsaiás 56:1. Az igaz elvész, és nem veszi eszébe senki, és az irgalmasságtevők elragadtatnak, senki sem gondolja fel, hogy a veszedelem elől ragadtatik el az igaz. Egy más fordításban ez a irgalmasok elragadtatnak, ez nem tökéletes fordítás. Az elragadtatás helyett az eltakarítás szó jelenik meg a héberben, mint amikor a gabonát levágják, és ez hajaz az Ézsaiás korszakára, vagy Ézsaiás korszaka utáni korszakokra, amikor nagyon komoly retorziója volt annak, amikor valaki igaz emberként él, és nagyon sok ember ártatlanul halt meg az Ószövetségben, de van egy másik oldala pedig, hogy vannak olyan korszakok, amikor az irgalmasok, azaz az igazak, a kegyelem alatt lévők, azok igazságtalanságból elmennek idő előtt, de egy jó hírem van, hogy a gonoszság elől takarítják be azokat. Így írja egy másik fordítás. Az igaz ember elvész, és senki sem veszi szívére. A hűségeseket eltakarítják, de nem fogják föl, hogy a gonoszság elől takarítják el az igazakat. Tehát még egyszer mondom, itt a hűségesnek van fordítva az, ami az irgalmasnak fordította Károli. Mind a kettő jó fordítás, mert a hesed az jelenthet kegyelmet, kegyelmességet, különleges bánásmódot, azonban használja még az irgalomra is az ige ezt a szót, és használja még az igazakra, akik igazakként élnek. Tehát azt tudom mondani, hogy a héber gondolkozás szerint az, aki igaz, az kegyelem alatt van. Aki kegyelem alatt van, az azért van kegyelem alatt, mert igaz, és mindez pedig az irgalom munkája. És hogyha lejjebb megyünk, akkor szeretném mondani a fő igét, a 14. verszak. Így szól egy szó. Töltsétek, töltsétek, készítsétek az utat, vegyétek el minden botránkozás népem útjáról. Mert így szól, a magasságos és felséges, aki örökkön lakozik, akinek neve szent, magasságban, szentségben lakom, de a megrontottal, az alázatos szívűvel, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, pontosabban szellemét, és megelevenítsem a megtörtek szívét, mert nem örökké perlek, nem mindenkor haragszom, mert a szellem előttem megepedne, és lehelletek, akiket én teremtettem. Mert a telhetetlenségnek vétkéért haragudtam meg, és megvertem őt, elrejtém magamat, és megharagudtam, és ő elfordult szíve útjában járt. Utait láttam, és meggyógyítom őt, vezetem őt, és vigasztalást nyújtok neki és gyászolóinak. Megteremtem ajkain a hálának gyümölcsét, békesség, békesség a messze és közelvalóknak, így szól az Úr, én meggyógyítom őt. És a hidetlenek olyanok, mint a háborgó tenger, amely nem nyughatik, és amelynek vize iszapot és sárt hány ki. Nincs békesség, szól az Istenem a hiteteleknek. Szeretném egy másik fordításban is azonnal felolvasni. Szeretem, hogyha egyre jobban megérted azt, amit az Isten igéje mond számodra. Ezt mondja, töltsétek, töltsétek föl, egyengessétek az utat, vegyétek el népem útjából mindazt, amiben megbotolhat. Ez a megbotlás szó, ez a megbotránkozást jelenti. Így szól a magasztos és fenséges, aki örökkön-örökké uralkodik, és szent az ő neve, magasságban és szentségben lakozom, de a lesújtottal és az alázatos szelleművel is, hogy életre keltsem az alázatos szelleműeket, és életre keltsem a lesújtottak szívét. Mert nem perlek örökké, nem haragszom szüntelen, hiszen kiapadna előttem a szellem, s a lélegzet is, amelyet én alkottam. Kapzsiságnak bűne miatt haragudtam, megvertem őt, és haragomban elrejtőztem, de ő fellázadt, és ment a maga feje után. Láttam útjait, mégis meggyógyítom. Vezetni fogom, és vigasztalással fizetek neki és gyászolóinak. Én teremtem meg az ajkak gyümölcsét, békesség, békesség a távolvalóknak, a távollevőknek, közellevőknek egyaránt. Ezt mondja az Úr, meggyógyítom őt. De a gonoszok olyanok, mint a háborgó tenger, mely képtelen lecsillapodni. Iszapot és sarat kavarnak föl hullámai. Nincs békesség a gonoszok számára, mondja Isten. Hálát adnak majd a megbocsájtásért. Szóval három területet szeretnék azonnal említeni, amit a mai üzenetben fogok alkalmazni, és hogy miért beszélek ezzel a három területről. Először is azért, mert az Úr szeretné, hogyha utat készítenénk, az egyház utat készítene, az egyház egyébként erre van elhívva, nincs hatalmasabb, mint az egyház, fel van ruházva mennyi erővel arra, hogy utat készítsen Krisztus számára. Hetek óta arról tanítok, hogy Krisztus középpontú a szellemvilág, és amikor megtalálod ezt a Krisztus középpontúságot csak a Szent Szellem által, akkor pedig az Atyához fogsz közelebb kerülni. Arról is beszélek hetek óta, hogy sokkal könnyebb elhinni azt, hogy Krisztus a magasságban lakozik, a mennyben, trónon ül, főpapként, megületett és föltámadott bárányként, mint elhinni azt, hogy Krisztus benned él. Amennyire te elhiszed azt, hogy Krisztus benned lakik a Szent Szellem által, annyira tudsz Krisztusban növekedni. Amikor elveszíted a szellemednek ezt az érzékenységét, hogy tudod, hogy ki lakik benned, akkor a templomról is lemondasz, elfelejtetted, izoláltad, elszakadtál a templomottól, és amikor elkezdődik ez a leépítés, leépülés, akkor nem csak, hogy a templomottól szakadsz el, hanem a Szent Szellem munkájától is, a belső munkájától, a Krisztus szellemének a munkájától, ami ugyanaz, mint Istennek a szelleme, de mégsem ugyanaz, mint Istennek a szelleme, erről bővebben majd később. És a Szent Szellemtől, mikor elszakad az ember, akkor lecsúszik egy ilyen értelmi meggyőződésbe, bizonyos dolgokat már realizált az elméd, meg a szíved, azonban a hétköznapi kihívásokban, a nap mint napra, nap mint nap, amikor jönnek a próbák, a nehézségek, a történelmi nehézségek, világkorszak nehézségei, egyházban lévő nehézségek, akkor nem biztos, hogy kiárod a próbákat, mert elszakadtál belül Krisztustól. Mert nem arra figyeltél, hogy mit tanít a Krisztus benned, nem voltál Krisztus középpontú, hanem a te meggyőződéseid, vagy a múltban átélt élményeidhez jobban ragaszkodsz, magabiztos lettél. Ez a magabiztosság azonnal nem a Krisztus szellemétől van, mert elengedted Krisztust, nem birtokolod Krisztust. És amikor a harmadik területről, amit mindig meg szoktam említeni, hogy nem csak, hogy Krisztus bennünk lakik, hanem Krisztus, második terület, hogy Krisztus a testével együtt él, Krisztus azért támad fel a halálból, hogy egy dicsőséges fiakat hozzon létre, ez a zsidókhoz írt levél második fejezete előtt ezt tanúbizonyságot, hogy a dicsőség miatt akarta, hogy föltámadjon a fia az atyának. Az atya ezt akarta, hogy föltámadjon a fia, és bevigye őket ebbe a dicsőségbe, amiben benne él a Krisztus. És a harmadik terület pedig, hogy milyen hatalomként vagy jelen ebben a korszakban, visszatette Ádámnak a bukását Jézus, visszatette a helyére, újra felépült az új ember, és segítségül lehet hívni Jézusnak a nevét. Benned, általad Jézus neve tud dolgozni kifelé. Ezen a területen még keveset dolgoztam, de a következőkben majd fogok erről beszélni, hogy az egyháznak van egy küldetése, Jézus nevének a hirdetése. Ez a név az, ami adva van az egyháznak, jelekre és csodákra. Ez a név az, ami által te kiléphetsz, az imáidban megfogalmazhatsz bármilyen dolgot, és az imáid el lesznek fogadva, amennyiben Isten tervében, akaratában van az életed, a szíved és a szád és az elméd. Szóval itt tartunk, hogy Isten szeretné, hogyha a 14-es verszakban, hogy töltsétek föl, egyengessétek az utat, ez egy keresztelő jánosi üzenet, vegyétek el népem útjából mindazt, ami amiben megbotolhat, vagy megbotránkozhat. Én úgy gondolom, hogy az első üzenet az, amiről fogsz majd látást kapni, hogy mi az, hogy megbotránkozás. Mi az, hogy megbotránkozás. Rengeteg olyan terület van az ember életében, ami nagy kihívás. Én abban a meggyőződésben vagyok mostanában, hogy talán a megbotránkozás az az utolsó idők egyik fő problémája, vagy bűne, vagy ördögi támadása, ördögi befolyása, attakja, ami az egyházban létrehozza az Antikrisztusnak, a szellemének a mesdjéjét. Vagy föltöltöd az utat Krisztus számára, vagy segíteni fogsz az Antikrisztus szellemének. Ez egy éles mondat volt, de szeretném, hogyha ma is kicsikét a szellemed nem csak hogy egy ilyen tompa, pufi állapotban legyen, és ebben végig hallgass engem, hanem hogy felé legyen a szellemed, hogy vedd tudomásul azt, hogy sok antikrisztus van a világban, sok antikrisztus szelleme működik, és ez egy felkészítés időszaka az antikrisztus visszajövetelére. Sajnos az egyházban ezt nagyon sokan úgy élik meg, hogy jobban várják már az antikrisztust, jobban tanulják azt, hogy az antikrisztussal kapcsolatban, hogy milyen jelek vannak, mint hogy Krisztust tanulnák, és azon keresztül tanulják meg a jeleket. Ne ést félre, nem akarok téged megsérteni, de amennyire közösség van a Krisztussal, annyira fogod tudni legyőzni az Antikrisztust. Mert az Antikrisztust nem tudod legyőzni emberi erővel, csak a szellemedben lakozó Krisztus szellemén keresztül. Az a szellem, az az erős szellem, ami benned van, ami föltámadt a halálból, azt tudja legyőzni Antikrisztusnak a munkáját. Az fogja tudni majd a hűséget megtartani benned, a kipróbáltságot, az odaszánást, az égő tüzet Isten felé. Nem ez a bigott tűz, amikor az ember értelmével kutatja ki az utolsó időket, hanem a szent tűz, amikor a Szent Szellem nyitja meg előtte a pecséteket, nyitja föl előtte az Isten igény keresztül. Szóval ott tartok, hogy van egy munkája a Szent Szellemnek az egyházban, az egyháznak van egy munkája a Szent Szellem által, hogy egy utat készítsen, és elvegye az útból a megbotránkozást, hogy Krisztus be tudjon jönni. Így szól a magasztos, a fenséges, aki örökké uralkodik. Szent az ő neve. Magasságban és szentségben lakozom, de a lesújtottal és az alázatos szelleművel is, hogy életre keltsem az alázatosok szellemét, és életre keltsem a lesújtottak szívét. Most amikor a körülnézel az egyházban, akkor azt hiszem, hogy velem együtt nem egy ilyen taps rivalgás fog és örömtánc, hogy micsoda állapotok vannak az egyházban jelenleg, és azt tudom mondani, hogy ebben az állapotban egy ilyen úgymond orvosi diagnózist ad Isten, hogy miért jön el, miért jön vissza. Azért jön le a fenséges, a magasztos, a mindenható, az örökkévaló, aki a szent, ez megjelenik, a magasságban lakozik, szentségben, de mégis lehajol, lejön, halleluja, ez lesz a második témám, ez pedig, hogy lehajol a lesújtottakhoz, az összetört szívűekhez, az összetört szelleműekhez. Igen, lehajol feléjük, mert igénylik. Jézus például így mondja az evangéliumokban, hogy én azért jöttem, hogy a betegeket meggyógyítsam. Én azért jöttem, hogy a betegeket meggyógyítsam. Egy olyan korszakban élünk, amikor nem azzal kell dicsekednünk, hogy mekkora nagy jelek és csodák vannak anyagilag, lelkileg, vagy akár szellemileg az életedben, hanem azzal kéne dicsekedni, ahogy a Filippi levélben mondja Pál, hogy Krisztussal dicsekszik, és nem test szerint dicsekszik. A Krisztussal kéne dicsekedni az egyháznak, hogy milyen mély kapcsolata lett Krisztussal, és Krisztusról kéne bizonságot tennie, nem magáról, hanem mit végez Krisztus rajta keresztül. És amikor az ige azt mondja, hogy a lesújtottakkal, az összetört szívűekkel, a megalázott szívűekkel akar foglalkozni Isten, akkor szeretném, hogyha ebbe a bandába állnál át, ebbe a branchba, ebbe a VIP szektorba. Most akkor tisztázzuk le, vagy szükséged van gyógyulásra, vagy nincs szükséged gyógyulásra, akkor viszont menthetetlen vagy. Nincs olyan ember ma az egyházban, menthetetlen az az ember az egyházban, aki azt mondja, hogy olyan egészséges, olyan tiszta, olyan meg nem repett szívű, hogy Jézus bármikor visszajöhet érte, és egy dicsőséges talentum csokorral, kosárral megy vissza az Úrhoz, vagy megy át a mennyekbe az elragadtatásán keresztül. Felejtsd el ezt a korszakban azt, hogy itt nem tudom, milyen nagy szellemi óriásokat kell követned. Nem, mindenki úgy, ahogy az egyházban megrepett szívű, két típusra osztom az embereket, az egyik az, aki szüksége van a kegyelemre, hogy Istennek a jelenléte meggyógyítsa, a másik, és alázatos ezért, megalázkodik, mert amúgy is már össze van törve, és neki Istenre van szüksége, segítségül akarja hívni az Úr nevét, hogy lehajoljon a szentségből, az örökké valóságból Isten, a másik típus Jézus pedig, aki hazudik, aki azt mondja, hogy mindenre megvan, semmire nincs szükségem, teljesen dicsőséges krisztusi állapotban vagyok. Hát ez egy hazugság, a frászkarikát. Nagyon nagy betegség van az egyházban, érzelmi, értelmi problémák vannak, óriási a bigott hitnek a munkája, emberek a vakcina kapcsán is olyan típusú meggyőződésben vannak, mely úgy gondolom démonikus, teljesen őrült, teljesen önhit dolgok, aminek az alapja a félelem. Nem a hit, hanem a félelem. Ki van forgatva rengeteg olyan dolog, álláspont, olyan vélemény, amiben egy bukás van, előre megmondom, és évekre előre megássák ezeket a buktatókat az emberek, a hívők az életükben, mert nem építették föl a hitet. Nekem senki sem mondja azt, hogy ebben a korszakban az embereknek nincs lehetőségük, hogy bezárva Istennel fölépítsék a karrierjüket az Úrban. Igen, két típusú van, itt is két dolgot látok. Egyik, aki gyűjt, aki eszes, aki bölcs, aki imádkozik, könyörög, meghajtja magát, bezárja a szobáját, hogy Ézsaiás 26-ban mondja az ige, bezárja a szobába magát Istennel, a másik pedig az, aki ficánkodik, és arra alig várja, hogy megint ugyanaz a vallásos életet élje, ahogy eddig élte, menjen gyülekezetbe, hallgassa a prédikációkat, szolgáljon Krisztus nélkül. Mert nem perlek örökké, nem haragszom szüntelen, hiszen kiapadna előttem a szellem, és a lélegzet is, amelyet én alkottam. Ez pedig a könyörületesség, vagy irgalom. Ez az az irgalom, amit Istenből meg kell tapasztalnunk. Az első volt a megbotránkozást, amit helyre kell tenni, meg kell gyógyítani. A második volt az, hogy Isten lehajol az ember személyiségéhez, mindazok számára, akik alázatosak, és akik látják, hogy a szellemüknek meg kell újulnia, a szellemüknek meg kell gyógyulnia, a személyiségüknek helyre kell állniuk. Sokan azt tanítják, hogy a szellem tökéletes, és nem tud legyengülni, vagy megtörni, stb. Én azt mondom, hogy én nem ebben a teológiában hiszek, én abban hiszek, hogy a szellem igenis tud kárt vallani, van olyan szellemi állapot, amikor az ember a lelke, az érzelme, vagy démoni gyötrések alapján a szelleme elgyengül, van olyan állapot, amikor embereknek pszichésen olyan törésük van az egyházban, hogy a szellemükre is kihat, egyszerűen nem bírnak visszaállni, teljesen lesújtott állapotban vannak, ennek az oka az, hogy botránkozásokat hoztak néhányan, vagy többen, és az utolsó idők egyházából mondja a Máté 13-ban Jézus, hogy botránkozók lesznek, és törvénytelenek. Botránkoztatók lesznek, és törvénytelenek. A botránkoztatók azok, akik tudatosan, ördögi módon megbotránkoztatják a testvéreket. A másik terület pedig, amikor nem a Krisztus törvénye szerint élnek, ugyanis van törvény az új szövetségben, ez a hitnek a törvénye, ez a kegyelemnek a törvénye, az új szövetség törvénye, a szeretet törvénye, a szabadság tökéletes törvénye, ez az, amiről rengeteget beszél Pál, Jakab meg a többiek, hogy van egy szellemi törvényszerűségek, és ezekben a törvényszerűségekben úgy mondom, hogy dimenziókban tudsz mozogni, és amikor tudsz mozogni ezekben a törvényszerűségekben, akkor Krisztusban mozogsz, és a Krisztus szelleme, a figyelsz, és figyelj oda, hogy mindig benned legyen, hogy aztán végül ne a törvény vigyen téged, ezek az elvek, mint egy idomár, hanem a Szent Szellem benned mindig Krisztus középpontúként megragadja a személyiségedet. Tehát a második volt az első botránkozás, a másik az, hogy a szellemnek meg kell újulnia, a harmadik pedig, hogy nem haragszik szüntelen Isten, mert a szellemed nem bírná ki, akármilyen suta vagy, Isten irgalmat akar adni neked, és újra kell építened azt a területet, hogy szükséged van irgalomra. Itt most nem arra van szükséged, hogy nyávogjál, hogy az önértékelés zavaros életedet és a különböző megfelelési kényszereidet, akár a világból, közéletből, szülőktől, házasságban vagy az egyházban, hogy ezt kiöntsd Istennek, hanem specifikusan, tudatosan, látás alapján, hogy elmondd azt, hogy félreteszed ezeket az elvárásokat. Azt írtam ide föl, hogy egy olyan elvárási nyomorban van az egyház, amelynek az egyik alapja az, hogy a viselkedni akart az egyházban, és nem szellem szerint élni. Hallod? Nem új szövetség szerint élni, hanem idomulni, viselkedni új szövetségi emberként. Látom azt az elvárást, hogy rengetegen vannak, hogy egy ilyen követelmény lajstrom alatt vannak, és a saját igényeik is nem megfelelőek, rosszul állították be azt, hogy mire képesek emberi szempontból, és nem látták azt, hogy a szellem által mire képesek. Csak mondok egy mintát ezzel kapcsolatban, hogy amennyiben te a Szent Sátornak a működését nem értetted meg, Nem láttad meg azt, hogy milyen minta szerint kell építkezni az imádkozásban, a Szent Sátor szerint, akkor biztos vagyok benne, hogy egy viselkedési zavarba vagy benne, próbálsz mindenfajta keresztényiként viselkedni, azonban Jézus Krisztus és a vallás között az az óriási különbség, hogy egy épelmű, értelmes ember, egy ásember kilépett a színpadra, az Jeruzsálemnek minden szegletébe, és elmondta azt, amit a következő korszakból letöltött az atyától. Ez egy egészséges ember volt, és voltak neki hatalmas, extatikus predikációi, extatikus élményt helyeztek az embereknek a szívére, szellemére, de ő maga mégis természetes maradt, ugyanaz az ács volt, a saját hazájában mondták, ismerjük, hogy kicsoda, tehát nem egy földön kívülüként viselkedett, nem egy exaltáltként jelent meg, hanem egy értelmes emberként, természetes volt, és mégis természet felettibe tudott mozogni. És ez az, ami hiányzik az emberek életében, hogy ne egy természetellenes kereszténységet építsenek ki hamis hitrendszerekbe, bigott, elfordult, eltorzult hitrendszerekbe, hanem térjenek vissza az ideológiákból, a vallási kultúrájukból, a valódi hitbe, hogy értelmes módon megmutassák a Krisztus szellemét. Mert úgy is lehet Krisztus szellemét képviselni, hogy az ember nem megy tönkre, nem bolondul meg, és nem lesz őrült. És amikor a szellem készített erre a prédikációra, akkor azt is felírtam, hogy irreális álmokban, ellentmondó életszakaszokban és irreális kényszerekben élnek a keresztények. Ez mind-mind nyomás. Egy olyan nyomás, amit a vallás helyez az ember elméjére, szívére. Bátorítalak téged arra, hogy amikor elkezdesz az irgalommal majd foglalkozni a Bibliában, esetleg ha olvasol Bibliát, akkor meg fogod azt látni, hogy Isten irgalma a szeretetéből árad. Ez a szeretet, ez tele van az ő személyiségével. Tehát az Isten irgalma, az egy spirituális áramlás, az egy spirituális folyó, az egy teljesen aktív és inspiratív folyó, az irgalom, amelyben benne van Isten szeretete, Isten személyisége, és az Isten személyiségében árad ez a jóság, hogy lehajol feléd, és nem engedi, hogy tönkre menjen a személyiséged. Nem engedi, hogy tönkre tegye a szívedet a világkorszak, vagy a vallás. És amikor lehajol hozzád, akkor lesznek neki is elvárásai feléd, de tudd meg azt, hogy ezt a Szent Szellem által valami olyasmi módon tudja átadni, amely felfoghatatlan az ember elméje számára, hogy lehet ennyire jó tanár Isten. És amikor átadja ez a pedagógus, mint Isten, akkor fogsz három dolgot megtapasztalni. Hogy már nem csak egy szerető Istent fogsz megtapasztalni az irgalomban. Már nem csak egy személyiséget, mint irgalmas személyiség. És nem csak egy olyan jóságot, ami felülmúlja az elképzeléseidet. Hogy pont téged. Hogy ennyire elért Isten szeretete. Pont most, amikor nem vagy olyan jó keresztény. Mert az elvárás ezt mondja a fejedbe. Van egy jó hírem, hogy ilyenkor az Isten szabadságot fog először adni neked. Egyszerűen azt fogod érezni, hogy levegőhöz jutsz, és azt érzed, hogy az összes köteléket, az összes láncod leszakad, amit ebben a megepett, majdnem kialudt gyertyatartódnál átéltél. Akkor jön Isten szelleme, és egyszerűen azt mondja, hogy vegyél egy nagy levegőt Isten jelenlétében. Bum! Jön a Szent Szellem, és azt fogod érezni, hogy ez ennyire gyors, igen, az Új Szövetség gyors. Az, ahol az Új Szövetség van, ott nincsenek litániák, törvénykezések, és mindenfajta ilyen paragrafusok, amiket meg kell tanulnod. Az Új Szövetséget úgy érték a fiatal keresztények az abcselben, hogy nem volt Új Szövetségük. Halleluja! Nem volt előképzettségük. Nem voltak régen vallásos keresztények, hanem egyszerűen értelmes, természetes zsidó emberek voltak, akik hallották a Szent Szellemnek a munkáját, betöltekeztek a Szent Szellemmel, és a Szent Szellem tanította őket, halleluja. Nem volt 8 fajta bibliafordításuk, mégis szentek voltak Isten dicsőségére. Mégis jobban ismerték a Szent Szellemet, mint mi. Miért? Azért, mert ez a műanyag kereszténységben nem voltak benne. Nem ismerték, milyen az. Nem értettek a keresztény báványimádáshoz, nem értettek a különböző keresztény elemekhez és ágakhoz, hanem ők a zsidó alapon gondolkodtak, hála az égnek. És amikor ez a szabadság elérkezik, akkor Isten egyszerűen isteni természetességben, nem tudom, hogy ezt elmagyarázni, ez annyira isteni, hogy ezt már nem tudom elmagyarázni, hogy Isten amikor jön és felszabadít téged, összetört állapotodból, a szellemednek a nyomásaiból, akkor ez természetesen működik. Ezt ő csinálja, ő a műtő. Fölfekszel a kegyelemre, és ő műt. És van egy harmadik része az egésznek, ez pedig az, hogy amikor, miközben természetesen dolgozik, egyszerűen visszakapod azt, akiről nem is gondoltál, hogy leszel. Visszakapod azt, akiről nem is gondoltál, hogy leszel. Mert pontosan ez a célja a megbotránkozásnak, hogy elvegye a személyiségedet. Elvegye az isteni identitásodat, megállítson, és aztán átprogramozza, átkódolja az ítéleteidet Istenről, emberről, egyházról egyaránt. És amikor elindul ez a gyógyulás, utána azt mondja az ige, hogy a kapzsiság bűne miatt történt mindez. Ez egy komoly, súlyos bűn ma. Nem azzal van a gond, ha valaki szellemileg gazdag, vagy anyagileg gazdag, azzal van a gond, ha valaki kapzsi. Megvertem őt haragomban, elrejtőztem, de ő fellázadt, és ment a maga feje után. Amikor megbotránkozás alatt van az ember, akkor elrejtőzik tőle Isten. Ez a megbotránkozás nem az a típusú megbotránkozás, hogy valaki megbotránkoztat valakit, hanem az a fajta megbotránkozás, amikor saját magadat botránkoztatod meg. És utána pedig meggyógyítja az embert. Békességet a távolvalóknak, közelvalóknak egyaránt, ezt mondja az Úr, meggyógyítja őt. Visszaállsz újra Isten a békében, és a megazulásod visszaáll az eredeti pozícióba. Szóval erről lesz szó ma. Na kezdjük akkor. Az új szövetségben látnod kell azt, hogy az új szövetség az nem megvalósítható, az új szövetség a Szent Szellem által valósítható meg. 2 Korintus 3-hoz kérlek, gyere. 2 Korintus 3-ban a Szent Szellem tárgyalja azt, hogy mi az új szövetség. Így mondja az ige. 2. verszak. A mi levelünk ti vagytok, amely a szívünkbe van beírva, és amelyet ismer és olvas minden ember. Hiszen nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak a mi szolgálatunkból származó levele vagytok, amelyet nem tintával, hanem az élő Isten szellemével, nem kőtáblákra, hanem a szív hústábláira írtak föl. De ilyen bizodalmunk Krisztus által van Isten iránt. Nem, mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből alkalmasak lennénk arra, hogy bármit is gondoljunk, nem a mi alkalmasságunk az Istentől származik, nem, a mi alkalmasságunk az Istentől származik, aki alkalmassá is tett bennünket, hogy az új szövetség szolgálja legyünk, és nem betűjé, hanem a szellemé, mert a betű öl, a szellem viszont életre kelt. Itt az új szövetségnél, itt a Jeremiás prófétának az írására hivatkozik Pál, Jeremiás 31:31. Ímé eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. Nem ama szövetség szerint, amelyet az atyáikkal kötöttem azon a napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéből. De akik megrontották az én szövetségemet, noha én férjük voltam, majd maradtam. Azt mondja az Úr, hanem az lesz a szövetség, amelyet a napok után Izrael házával kötök, azt mondja az Úr, törvényemet az ő belsejükbe helyezem, az ő szívükbe írom be, Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek, és nem tanítja többé senki az ő felebarátját, senki az ő atyafiát, mondván, ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsintől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Többé meg nem emlékezem. Amen. Szóval az új szövetségnek ez a témája, hogy Istenükké lesz az Istenek a népe, egybe szerkesztődik, és mindez nem a mi, az önmagunkból való erejéből, hanem Istentől származik, és ilyen bizodalmunk Krisztus által van Isten iránt. Tehát Krisztus miatt látja Pál az új szövetséget. Azért van ilyen bizakodása, hogy beírja a szívbe Isten a törvényét, mert ő a Krisztusban van. Most egy pár dolgot itt gyorsan letisztázok. Az első dolog az, hogy nem tudsz az új szövetségbe belelátni a Szent Szellem nélkül. Minden egyes vallás ott rontotta el, minden egyes gyülekezet, minden egyes szolgáló ott rontja el, minden egyes juh ott rontja el, hogy függetleníti magát a Szent Szellemtől. Mit jelent függetleníteni magunkat a Szent Szellemtől? Idegenné válik a Szent Szellem személye, vagy soha nem is volt a Szent Szellem személye közeli. A Galácia levélben így mondja Pál, hogy megismertük Istent, és miképpen ismerte meg Isten a mi személyiségünket. Az Isten megismerése az egy fokozatos megismerés, és az új szövetségben ez egy fantasztikus dolog, hogy meg tudjuk ismerni Istent, így mondja Pál, ám de akkor, amikor még nem ismertétek az Istent, azoknak szolgáltatok, amik természet szerint nem Istenek. Tehát akár ki vagy, mielőtt még megtértél volna, volt Istened. Most azonban, hogy megismertétek az Istent, sőt, hogy megismert titeket az Isten, miként tértetek vissza ismét erőtlen és gyarló elemekhez. Ezek az elemek, ezek nem csak ideológiák, gondolatok, hanem démoni erők is. Szóval az első fele a lényeg, hogy megismertétek az Istent. A megismerés szó azt jelenti a héber és a görög kultúra alapján, hogy egy mély dolog, mint amikor megismeri a férfi a nőt, egy olyan titok, és ez el van csépelve ez a szó, de mégis használom ezt a szót, egy olyan intim dolog, amelyet egy közelségből fakadó kinyilatkoztatás előz meg. Egy olyan közelség, amely valóban egy közelség, egy közeli állapot az ember szíve és Isten szíve között. Egy közeli, intim szféra. És amikor ez beindul, ez a megismerem Istent, el kell indulni egy másik oldalról, Isten részéről, hogy ő is megismer engem. Tehát amikor elkezdesz megismerni bizonyos dolgokat a szellemvilágban, akkor két oldalú ez a dolog. Lehet, hogy te csak tudsz dolgokat, de az lehet, hogy nem megismerés. Mert az, hogy valamiről tudsz, az nem biztos, hogy ismered. És amikor az Istent elkezded megismerni, akkor vissza kell, hogy csatolja Isten azt, hogy ő is ismer téged. De ez oda-vissza, adok-kapok, adok-veszek. Ez egy áradás, ez egy átfolyása Istennek a személyiségedben. És miért beszélek erről? Mert azt mondja az ige, hogy ilyen bizodalmunk Krisztus által van Isten iránt. Tehát egy isteni személyen keresztül, a Krisztuson keresztül lehet Istenhez közeledni, és ez a fajta közeledés, és ez a fajta hogy átadott élet, ez bizalmat generált. Ez magabiztosságot. Ez nem ugyanaz a magabiztosság, mint az önhittségből való magabiztosság, hanem az, hogy ismerem Istent. Ez a fajta magabiztosság. Magamnak ismerem Istent. Személyesen ismerem Istent. És azt mondja az ige, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem szellemé. Új szövetség szolgája legyünk, nem betűjé, hanem szellemé. Tehát mit mond az ige? Hogy a szellem szolgálata az új szövetség szolgálata. A szellem szolgálata az új szövetség szolgálata. A szellemmel való közvetlen kapcsolat hozza létre az új szövetség munkáját az életedben. Még egyszer mondom. Az Isten szellemével való személyes, mély részesedés hozza létre az új szövetséget. Amennyire elszakadsz a Szent Szellem mély közösségétől, annyira szakadsz el Krisztus közösségétől is. Szeretnék még egy dolgot mutatni itt. Krisztusnak, ami szolgálatunkból származó levele vagytok, tehát Pál szolgálata Krisztusban volt, és Krisztus annyira felhasználta Pált, hogy levelet tudott írni Pál. Bár nem ő írta, hanem a Szent Szellem. De munkatársa volt a Krisztusnak. És azt mondja utána, amelyet nem tintával, hanem az élő Isten szellemével. A szív hústáblájára írtak föl. Tehát itt van valami, amit Isten megemlít, hogy van egy levél, az a Krisztusnak a levele. És ez a levél a szellemedbe íródik. Ezt egy ember átadja, ezt a levelet, de nem ő a levél. Ő egy átadó. Az írást nem Pál végezte, a Szent Szellem. Tehát ki a tinta? A Szent Szellem. A kenet az, az Isten kenete az, ami beleírja a szellemedbe és a szívedbe az új szövetséget. Lehet egy ember eszköze, de lehet személyesen a Szent Szellem is. De mind a két oldalról, ha személyes Szent Szellem vagy egy közeg van, a Pál közege, akkor is Pálon keresztül a kenet az, ami beleírta az emberbe az új szövetséget. Tehát összefoglalhatjuk, hogy az új szövetség úgy jön létre, hogy vagy egy prédikátoron, egy szolgálón, egy juhon keresztül a Szent Szellem fölírja a Krisztusnak a munkáját az ember szívére, vagy személyesen a Szent Szellem fölír valamit, egy kijelentést, egy tanácsot, egy tudományt, de mindezt a kenet végzi, a Szent Szellem. A kenet írja föl. Ezért a szellem és az írás ugyanaz. A kenet, az írás és a szellem ugyanaz. Amikor szellemben kezdesz el mozogni, azért tudsz szellemben mozogni, mert már megelőzte a mozgásodat az írás. A szellemben való írás. Ez a fajta írás pedig annál mélyebb, amennyire engeded. Minél több levelet kérsz, minél több információt kérsz a Szent Szellemtől, Krisztusról, annál jobban megismered őt és az új szövetségről. Hó, micsoda dicsőséges evangélium ez. És azt mondja az ige, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Tehát amennyire beleírás elkezdődik, és azt elkezded szolgálni, ezt az üzenetet, annyira vagy képes az új szövetségben benne maradni. Ámen és ámen. A János 14-hez, ha jössz velem, akkor ott Jézus kifejti az új szövetségnek a nyitányánál, hogy mire vagyunk elhívva. Én vagyok az út, a hatos verszaktól, az út, az valóság és az élet. Felelt neki Jézus, senki sem jut el az atyához, csak általam. Ha engem megismertétek volna, az atyamat is meg fogjátok ismerni. És mostantól fogva megismeritek, és láttátok őt. Még egyszer. Én vagyok az út, az valóság és az élet. Senki sem jut el az atyához, csak általam. Tehát amikor bármihez hozzáfogunk, a útkészítéshez, a botrányoknak a kivételében, ebben a műtétben belefogunk, szellem által lehetséges csak. Azt mondta az atya, hogy ő fog lehajolni. Tehát rajtad keresztül az atyának kell lehajolni mások számára. A prédikátoron keresztül, a szolgálati ajándékokon keresztül, bárkin keresztül az atyának kell lehajolnia, hogy újraírjon a szellembe, újraírjon a szívbe a Szent Szellem által Isten, és hogy újra éleszze ezeket az embereket, akiknek összetört személyiségük van, és végre kimerték mondani, hogy gyógyulásra van szükségem. Azt mondja itt az ige, hogy megismeritek, ha engem megismertek, az atyámat is meg fogjátok ismerni. Hallod? Ha engem megismertek, a Krisztust, akkor az atyát is megismered. Tehát nem lehet szétválasztani az atyát és a Krisztust. Ezért mondja az Ézsaiás 9-ben az Úr Jézus Krisztusról, hogy örökké való atya. Tehát, hogyha őt megismeritek, akkor megismeritek az atyát is. És mostantól fogva ismeritek és láttátok őt. Uram, mutasd meg nékünk az atyát, és elég nekünk. És mondja neki Fülöp. Ennyi ideig köztetek voltam, és nem ismertél meg Fülöp? Kérdezte tőle Jézus. Aki látott engem, az látta az atyát. Hogy érted, hogy mutassam meg nektek az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, az atya pedig bennem? Szavaimat, amiket mondok, nem magamtól mondom. Az atya, aki bennem lakik, ő viszi véghez a tetteit. Higgyétek el nekem, hogy én az atyában vagyok, az atya pedig én bennem. De ha nekem nem, legalább maguknak a tetteknek higgyetek. Bizony úgy van, hogy mondom nektek, aki hisz bennem, az is véghez viszi majd azokat a tetteket, amiket én, sőt, ezeknél nagyobb dolgokat fog tenni, mert én az atyához megyek. Amit csak kértek a nevemben, azt meg fogom tenni, hogy megdicsőjön az atya a fiúban. Ha valamire megkértek engem a nevemben, én meg fogom tenni. Ha szerettek engem, meg fogjátok tartani a parancsolatomat. Én pedig megkérem az atyát, és ő ad nektek egy pártfogót, hogy veletek legyen örökké a valóság szellemét, akit a világ nem tud befogadni, nem látja, nem ismeri. Ti ismeritek, mellettetek marad, és bennetek lesz. Nem foglak titeket árván hagyni, eljövök hozzátok. Még egy rövid idő, és a világ már nem lát engem. De ti láttok, mert én élek, és ti élni fogtok. Most figyelj! Azon a napon megértitek majd, hogy én az atyámban vagyok, ti pedig bennem, és én bennetek. Azon a napon megértitek majd, hogy én az atyában vagyok, ti pedig bennem, én bennetek. Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Miért olvastam ezt az igét? Azért, mert az egyháznak van adva a hatalom, hogy nagyobb csodákat tegyen, mint Jézus. Lehetséges, hogy minőségileg nem, de lehet, hogy csak mennyiségről beszél itt az ige. Persze ez Jézusnak a nevében történik, ezt majd a jövőben ezt ki fogom fejteni, ha Isten ad kegyelmet erre, de ami a cél most, a fókusz, hogy Isten a szellemét küldte el, a pártfogót Jézus Krisztus helyett. Jézus azt mondja a János 14-16-ban, így a 14-16-ban, hogy mindjárt odalapozok, hogy én pedig megkérem az atyát, és ad nektek egy másik pártfogót, hogy veletek legyen örökké. Tehát azt mondja Jézus, hogy én elmegyek, de adok nektek egy másikat. Én nem vagyok itt, de ő helyettesíteni fog engem. Az atyától jön ő, és én megkérem az atyát, hogy eljöjjön hozzátok. Bármilyen gyógyítás, helyreállás a Szent Szellemmel való közösség által jön létre az ember életében. Felejtsd el, hogy a kézeltételben jobban hiszel, mint a Szent Szellemben. Nagyon sok ember jobban hisz abban, amit lát, egy hangos imában, mint a Szent Szellemben. Amikor a Szent Szellem eljön, akkor közvetlen közösséget akar létrehozni, és ez a közvetlen közösség, ez pedig valóságos közösséget teremt az Istennel. Ha a Szent Szellemnek a munkáját szeretnéd még jobban megérteni, akkor gyere velem a János Evangélium a 15. részéhez, a János 15, egy fejezettel később. Azért készítem föl ezt az egészet, mert nem lehet az, hogy ószövetségi módon meggyógyítod magadat. Az új szövetség kell ahhoz, hogy te meggyógyuljál. Ehhez viszont arra van szükség, amiről most beszélek. 15-26. Mikor eljön a pártfogó, a vigasztaló, az ügyvéded, aki gyógyítód, akit küldök majd nektek az atyától, a valóság szelleme, aki az atyától jön, ő tanúskodik majd mellettem. De ti is tanúskodtok, mert elejétől fogva velem vagytok. Tehát először is a Szent Szellem miért jön? Hogy Krisztusról tanúskodjunk, mi pedig Krisztusról tanúskodjunk. Tehát, hogy ő Krisztusról tanúskodjon, mi pedig Krisztusról tanúskodjunk. Ő Krisztusról tanúskodjon, mi pedig Krisztusról tanúskodjunk. Ha te ebben a láncban nem mész be, akkor tanulni akarod majd a Krisztust, képviselni akarod majd a Krisztust, azonban nem tudod, mert a Szellem előtte nem képviselte a Krisztust. Hogyan lehetséges ez, hogy Krisztust megismerjük, ha nem a Szent Szellem által? Itt maga Jézus mondja, jobb nekünk, hogy elmegy, jobb nekünk, hogy helyette jön egy másik közösség. Mi történik akkor, amikor ez nem történik meg? Akkor a Szent Szellem elidegenedik, az értelmi létbe csöppenünk, a léted, a lelked tettei, tehát amit a lelked mond, azt szerint akarsz majd élni, eltávolodik az értelmed, érzelmed, akaratod a szellemettől, és a következő pedig, hogy egyszer nem tudsz a hitnek a munkájába benne lenni, buzgó akarsz lenni, úgy, mint a zsidók, akik önigazságot érvényesítettek a megigazulás helyett, és buzgók voltak önigazultan. Ez egy nagyon veszélyes állapot, mikor a lélek buzgó, a szellem pedig ki van húgyva. A lélek buzgó, a szellem meg össze van törve. A lélek buzgó, a szív pedig majdnem kiapad már az élet jelenléte nélkül. Rengeteg ember buzgó, keres Istent, gyülekezeteket, tanításokat, stb. Azonban nem találta meg a helyes utat. A helyes útkészítés mindig ott van, hogy kiveszed a botrányokat a szívedből, ezeket a hamis dolgokat, amelyeket te félreértelmeztél, rosszul gondoltál, stb. Na nézzük azt még meg az egyházzal kapcsolatban, aztán megyünk a botrányhoz, illetve az irgalomhoz, hogy maga az egyház az a mennyből készül, és a menny alapanyagaiból. Gyere az Efézusi Levél 2. fejezetéhez, itt meg fogunk nézni egy pár dolgot Efézus 2-nél, hogy mire van elhívva az egyház, és te mire vagy elhívva az egyházon belül. Azt mondja az ige, hogy 17-es verszak, eljött pedig Krisztus, békét hirdetett nektek, akik távol vagytok, és békét azoknak is, akik közel vannak. 2:18. Ugyanis általa van mindkettőnknek szabad bejárásunk egy szellemben az atyán. Ugyanis általa van mindkettőnknek szabad bejárásunk egy szellemben az atyához. Tehát a zsidók, görögnek belépési engedélyünk van egy szellemben az atyához. A Krisztusban vagyunk, eltorlaszolta a sátán útját az életedben, megnyitotta a mennynek az útját, és mit mond itt az ige? A báremvére elszakított téged a sötétség hatalmától, és mi történt utána? Megbékéltél Istennel, és van egy szabad utad, egy szabad kikötőd, egy belépési engedélyed a Szent Szellemben az atyához. Ez az út az, ami az egyháznak az útja. Ezt az utat a botránkozás kövei állítják meg. Most mondok még valamit. 19. Így hát nem vagytok többé idegenek, jövevények, hanem szentek polgártársai, Isten családtagjai lettetek. Most innentől kezdődik az, amikor neked jogod lesz imádkozni, mert te Isten képűségre vagy teremtve amúgy is, de ezt az Isten képűségedet a megváltáson keresztül visszakaptad, ezt a hitet, hogy szenteknek a polgártársa vagy, és Istennek a családtagja lettél. Egy családba lettél benne. Neked van egy Istened, és az Istened irgalmas Isten, le akar hajolni, és vissza akarja állítani az identitásodat. Mondj erre egy nagy áment. És most mi jön a fontos, még fontosabb, most fontos, de amúgy mindegyik fontos, mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapzatára, lévén a sarokkő maga Krisztus Jézus. A sarokkő azaz a pont, viszonyítási pont, ahogyan föl lehet építeni a szellemben lévő életedet, a szellemedben. Sarokkő maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület, hogyan épül az egész dolog? Mint egy épület, egybe illeszkedvén, szent templommá emelkedik az Úrban, akiben ti is együtt épültök szellemben az Isten lakóhelyévé. Még egyszer felolvasom az igét, hogy a szellemi felfogó képességed az vagy megújuljon, vagy megerősödjön, vagy hogy le legyen újra töltve a te küldetésed, az egyház küldetése. A Krisztus küldetése az, hogy az egyházat visszaállítsa a megfelelő pozícióba. Létrehozzon fiakat, akiken Isten jelenléte van, templomukban megerősítették a Krisztussal való közösséget. Most figyelj! Akiben az egész épület ebbe illesztvén szent templommá emelkedik az Úrban. Tehát van egy épület, van egy egybeillesztett szent épület, ez egy templom, ez az egyház. És ebben az egyházban te is együtt épülsz egyéni lakóhelyé Isten számára a Szent Szellem által. A ház, az a gyülekezet, amiről beszélünk, hogy egy-egy ház van, az egy templom, ami Isten családja és Isten lakóhelye, és egy kormányzói testület. Az eklézsia azt jelenti, hogy kormányzói testület. Itt azt a szót használja az ige, hogy család, otthon, lakóhely, és van egy harmadik funkció pedig, a templom. És amikor elhiszed azt, hogy az egy egyház, az nem csak egy ház, hanem az templom, Isten lakóhelye, akkor el fogod hinni azt, hogy te is az vagy, és ebben tudsz csak fölépülni, hogy lakóhelyet készítesz a Szent Szellem számára, és megtalálod az Atyát. Nem tudsz más protokollt. Nincs más protokoll. A Szent Szellem ezt tesz, ezt teszi élessé, ezt bizonyítja, és ezt újítja meg az életedben, hogy a benső emberedben, a belső életedben egy lakóhely készüljön Isten számára, egy templom, ahol imádás, dicsőítés és hálaadás folyik. Ebben a templomban négy dolgot felsorolok, hogy mi folyik. Hogy az egyház a templomoddal egy, mert te a templomodban vagy, aki vagy, és a testvéreid is azért testvéreid, mert bennük is bennő van a Krisztus, és a Krisztus temploma. Amen. Az Isten jelenléte. Ezt úgy lehet gyorsan leprezentálni, hogy maga a menny fönt, az már le lett másolva, kopizva Mózesen keresztül. És Mózesnek azt mondta az Isten, az igén keresztül olvassuk, hogy mindent, ama mintára készíts, amelyet mutatok neked. Mindent, ama mintára készíts, amelyet mutatok neked. Mielőtt még elkészítené, előtte mintát mutat, és mikor megmutatta a mintát neki, azt nem leírta, hanem a szellemébe belehelyezte Isten. És amikor Isten dolgozik veled, olyan nyelven fog beszélni veled, ami a bölcsességnek, az értelemnek a nyelve, hogy bizonyos dolgokat meg tudj valósítani Szent Szellem által. A Szent Szellemnek nyelve az álmok nyelve, a kijelentés nyelve, a látás nyelve, a hitnek a dimenziója. Nem tudod elszakítani magadat a hitnek a dimenziójától. Az új szövetség erről szól, hogy felépülök a szellem dimenziójában. Tehát a mennyeivel van kapcsolatban a szellemed, a szellemivel van kapcsolatban, a megváltóval van kapcsolatban, a főpapoddal vagy kapcsolatban, és ez a főpapod irányítja ezt az egész szellemvilágot az életedre nézve. A temploma jelen van az életedben, maga Krisztus nincs jelen, hanem a szellem által van jelen Krisztus az életedben. Ez a templomban van jelen, és a belső emberedben van Krisztus szelleme. Krisztus szelleme nem egyenlő az Isten szellemével, de azonos. Ezt magyaráz meg. Mert Krisztusnak önálló személyisége van. Önálló személyisége van a Szent Szellemnek is, és az Atyának is. És akkor lejött a Krisztus, akkor fölvette ezt a testet, emberi testet, hogy irgalmas tudjon lenni. És amikor ezt a testet fölvette, akkor egy megrázó élmény kapott, hogy benne volt ebben a világban, de nem tudta először ezt a szellemi életet élni, míg föl nem növekedett szellemben, és ezt az élményt, ahogyan körülményei, a tapasztalatok, a farizeusi sereg, meg a körülmények, ahogyan késztették rá, fölnőtt szellemben, az igét kezdte el megélni, és ahogyan elkezdett fölnőni szellemben, kegyelemben és bölcsességben, és emberek előtt kedvességben, akkor a Szent Szellem egyszerűen megmutatta neki azt, hogy a temploma számára mennyire fontos, és teljesen ráhagyatkozott az atyaságra, benne dolgozott az Atya, és abból élt. És ez ránk hagyományozta, és amikor a temploma jelen van az életedben, akkor jelen van az Istenség is az életedben. Ez fantasztikus dolog. Mert azt mondja az ige a 1 Korintus 6-ban, hogy egy szellemmé lettünk. Ahol Isten szelleme úr, ott szabadság van, és ahol Isten szelleme összetapad, így a görögben így van, hogy összetapadtunk a Krisztussal. Ez nem azt jelenti, hogy mi Krisztusok lettünk, ez báványimádás, hanem a Krisztusnak a szellemével tapadtunk össze, és akivel Isten szellemével egy, az egy szellem ő vele. Aki az Isten szellemével egy, az egy szellem ő vele. Aki az Úrral egyesül, az egy szellem ő vele. Tehát egy szellemmé váltunk, együvé lettünk, egység jött létre az ember szelleme és Isten szelleme között. Aki az Úrral egyesül, az Úrral tapad, az egy szellem vele. Akit az Úr birtokol, akit birtokol az Úr, az egy szellem ő vele. Tehát a temploma jelen van az életedben, a mennyel is, a szellemivel is, a fiúval is, a fő pásztoroddal is egyé vagy szerkesztve. Fantasztikus, hogy a földön élsz, de a menny itt van a szellemedben. és miközben a Földön élsz, és itt van a menny a szellemedben, te bekapcsolódhatsz a mennybe, vagy a menny bekapcsolódhat a földi létedbe. Fantasztikus. És mindenkiben ott van ez a szent sátor, mindenkiben ott van ez a szent dolog. Sőt, azt mondom, a szentek szentje is benne van a személyiségedben, és a szent szellemnek kell kibontania ezeket a dolgokat az életedben, lépésről lépésre. Amikor a zsidó 8-hoz megyünk, akkor egy időtlen dolgot szeretnék neked mutatni, egy időtlen dolgot. Összefoglalva, egyes verszak, mindazt, amit mondunk, olyan főpapunk van, aki a fenséges trónjának a jobbjára ült, a mennyekben. Annak a szentélynek, az igazi sátornak a szolgájaként, mit szolgál az Úr? Ő maga is a sátorban szolgál. A mennyben ül, de sátorban. A szentélyben ül, a szolgájaként, amelyet az Úr állított föl, nem pedig ember. Hiszen minden főpap arra van kijelölve, hogy ajándékokat, áldozatokat ajánljon fel, ezért szükséges, hogy ő is rendelkezzék valamivel, amit áldozatul felajánlhatott. Tehát minden főpap azért jött létre, hogy áldozatokat és ajándékokat osszon szét. Azért van fönt a mennybe, hogy a szent sátorban átadja neked, hogy abból az ajándékokat, amiket Isten szerzett számodra. Törvény megfelelően ajándékokat. Akik a mennyei dolgok másolatának, árnyékának szolgálnak, ez a régi szövetség, annak az utasításának az értelmében, amelyet Mózes kapott. És most figyelj, amikor nekilátott elkészíteni a sátrat, ügyelj arra, mondja ugyanis, hogy mindent a hegyen neked megmutatok, és ennek a mintájának megfelelően készíts el. Így viszont most annyival magasabb rendű szolgálatot kapott, ez Krisztus, amennyivel jobb a szövetség, és amennek közben járóra, amely jobb ígéretekre alapozva emelkedett törvényerőre. Hiszen ha az első maradéktalanul kielégítő lett volna, nem lett volna igény egy másikra helyette. Mert e szavakkal tett szemrehányás nekik, lásd, eljönnek azok a napok, azt mondja az Úr, mikor új szövetséget kötök Izrael házával. És itt elmondja újra a Jeremiás 31-et, amelyet már felolvastam. Tehát mit mond itt az ige? Hogy amikor bement a szentek szentjébe a fiú, elkezdett szolgálni főpapként, ez jelentette az új szövetséget, és érdekes módon nem csak annyit mond, hogy és megkötötte az új szövetséget, ugye ez elkezdődött a életében a széder estén, aztán beteljesedett a kereszten, aztán kivitelezte, amikor miután föltámadott, az utolsó pillanat volt az, az utolsó pont, amit megvalósított a feltámadásban, hogy felült a trónra, főpapként, a szentek szentjébe, és nézd meg, utána mit mond, milyennek a, úgymond a gyümölcse, hogy ő fölment a mennybe, és fönnül a trónon. Lásd, eljönnek azok a napok, azt mondja az Úr, új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. Nem annak a szövetségnek megfelelően, amelyet apáikkal kötöttem. Ez az a lényeg, hogy amikor neked van szentélyed, akkor az új szövetségben vagy. Ez a legfontosabb, azt mondja itt a zsidó 8, így kezdi, összefoglalva mindazt, amit mondunk, olyan főpapunk van, aki a fenséges trónjának a jobbjára ült a mennyekben. Összefoglalva ez a lényeg. Az a lényeg, hogy van egy trón, ott fönn van, és te kapcsolódhatsz ehhez a trónhoz. Halleluja! Ez az új szövetség. Ez az új szövetség. A szentély útja nyitva van. Előző hetekben mondtam, hogy amikor kilehelte a szellemét, akkor elszakadt. Teljesen szétszakította a Szent Szellem azt a nagy kárpitot, hogy be tudjuk menni a szentek szentjébe. Figyelj, ez a kereszténység. És ott a szentélyben találod meg a Szent Szellemet. A Szent Szellemet nem fogod megtalálni a lelkedben. A Szent Szellemet nem fogod megtalálni az értelmedben. A Szent Szellem nincs ott, úgymond látható módon a gyülekezetben. A Szellem láthatatlan. Ezért olvastam föl, hogy bár nem látjuk, de mégis látjuk. Nem halljuk, de mégis halljuk. Ismerjük, pártfogunk, mellettünk áll. És ez egy privilégium. Dicsőség az Úrnak. Dicsőség az Úrnak. Tehát ott tartok, hogy a szellem új szövetsége egy olyan egybeszerkesztő szellem, egybeszerkesztő szövetség, amelyben kialakul az ember életében, hogy egy lesz a benseje a mennyel. És ebben a mennyben, ebben a belső emberben kezd el Isten dolgozni. Nem a lelkedben kezdi először, hanem a szellemedben. És ahogyan a szellemedben elkezd dolgozni, ha jelen van a Szent Szellem, úgy kezdesz el újra érzékelni dolgokat. Ezért a finomítás, az érzékenység, az mind a Szent Szellemnek az írásától függ, hogy mennyire tud kommunikálni veled a Szent Szellem. A mennyei elemek, ezek a mennyei dolgok, amiket a Szent Szellem átad az Új Szövetségben, és hogyha visszamennénk az 1 Korintus, vagy 2 Korintus 3-hoz, akkor ott látnánk, hogy mit akar adni át a Szent Szellem, olvasd el, többek között például azt, hogy nem szolgálunk már, hanem megigazult emberek vagyunk, a dicsőséget kaptunk, nagyobb dicsőséget, mint Mózes szövetsége, és a Szent Szellem pedig a szabadság szellemét adja, hogy lássuk a törvényt, lássuk az igét, és hogy elváltozzunk, ez elváltoztató szellem dicsőségről dicsőségre. Ezek a dolgok, ezek nem fantazmagórák. Újra a fogalomból ki kell, hogy gyere, mert amikor te kiesel a Szent Szellem jelenlétéből, akkor fogalmakkal kezdesz el bánni, az értelmed elkezd meghomályosodni, és úgy érzed, hogy kikerültél valamiből. Úgy érzed, hogy ez nem is a te világod. Azért, mert nem a Szent Szellem munkája van benned. Figyelj, azt írtam ide föl, amikor a mennyi elemek elkezdenek működni, tehát az ige és a Szent Szellem és az igének a szellemi kinyilatkoztatásai, akkor a mennyei elemek elkezdenek átalakítani belül. Kevés ilyen megtapasztalása van általában az embereknek, mert maga az írás, az egy kenés. Maga a Szent Szellemnek a munkája, az az írása, egy kenés. A kenetnek a munkája. És amikor elkezd kenni ez a kenet, akkor elkezd írni benned. Ez az új szövetségnek a zsenialitása, hogy nem csak hallott kívülről, a tiéd lesz azonnal. Mert maga az a valóság, amit a megkenésnek nevezünk, a kenetnek a munkája, az író kenet, az befestő kenet, rád festi a törvényt, a szellem törvényszerűségeit, a kijelentéseket, az Isten irgalmát, a gyógyulásnak az elemeit, mindent rád fest Isten. Beléd festi, beléd írja pontosabban. És akkor Pál bizonyságot tesz, akkor ezt teszi, hogy ami benne van, arról tesz bizonyságot, hogy Jézus mondta a János 15. Bizonyságot tesz arról, ami ő benne bele lett írva. És mondok még valamit, hogy amikor a Krisztusnak az eszenciája egyre mélyebben feltárul az életedben, akkor azt fogod tapasztalni, hogy egyszerűen Krisztus középpontú lettél, meggyökereztél ebben a szellemben, és mindaz, ami a Krisztus ajándéka, az sokkal könnyebben lesz elfogadható számodra, Isten dicsőségére. A szellem munkájával kapcsolatban még 2 Korintus 2.17-et szeretném mutatni neked, hogy hogyan kezdi el a szellem a bensődet megerősíteni. Nem azonnal a gyógyulással kezdődik egyébként, oda megy a Szent Szellem és meggyógyít, hanem megmutatja neked, hogy ki a Szent Szellem. Mert a Szent Szellem a gyógyító. Ne haragudj, nem én vagyok a gyógyító. Nem én vagyok Krisztus. Nem a Biblia a gyógyítód. A Szent Szellem. Nem merek másról beszélni, mint az Isten igéből, hogy a szellem szolgálata, az új szövetség szolgálata. Azt a botránykövet, ami ott van a szívedben, nem tudom hány ember felé, milyen harag, düh van a szívedben, azokat nem lehet kézzeltétel elvenni. Ehhez megváltóra van szükséged, és a Szent Szellemre. Tehát 2 Korintus 2.17. Kicsit lejjebb. Hiszen mi nem vagyunk olyanok, mint sokan, akik üzletelnek Isten igével, hanem olyanok, akik tisztán, akik Istenből, Isten színe előtt, Krisztusban beszélünk. Még egyszer. Akik tisztán, nem keveretlenül, vegy tisztán, pontosabban, Istenből, Isten színe előtt, Isten jelenléte előtt, Krisztusban beszélünk. Tehát mit mond itt az ige? Mindaz, aki Krisztusban van, az Isten jelenlétében él, és Istenből tud kenni. Írni, szolgálni. Testvérek, ez a ti örökségetek. Ez az egyház öröksége. Az egyház nem templom, jóval több, mint a templom. Az egyház nem kövekből épül föl, hanem belső, szellemi kövekből. Maga az egyház élő kő, és abból épül föl, dicsőség az Úrnak. 2 Korintus 12.19. Szeretném a perspektívákat mutatni. Ó, halleluja. 2 Korintus 12.19. Régóta azt gondolhatjátok, hogy magunkat mentegetjük előttetek. Mi azonban Isten színe előtt Krisztusban szólunk, és mindezt pedig szeretteim ráadásul a ti épülésetekre tesszük. Mi azonban Isten színe előtt, Isten jelenléte előtt Krisztusban szólunk, mindez pedig szeretteim ráadásul a ti épülésetekre tesszük. Nem fog megnyilvánulni Krisztus test nélkül. Nem fog rajtad keresztül megnyilvánulni Krisztus, ha nem érted meg, hogy mi az, hogy egyház, kormányzói testület, lakóhelye Istennek, családja és teste. Teste. A testről való kijelentés is nagyon fontos, hogy hogyan kapcsolódik egymáshoz a lyuk a lyukval, az ajándék a lyukval, és ezek hogyan tudnak kooperálni a Krisztus testéért, akiért meghalt. Pál nem azért tudott kenetben szolgálni, mert szerette a kenetet, hanem mert a kenet tanította őt arra, hogy ki Krisztus, és tanította arra, ki a test, és ő neki mi a funkciója a testben. Hogyha eljösszelem a János leveléhez, ahol a kenetről tanít a 2. fejezetben János, akkor azt fogod látni, amit mondok. Mégpedig a 2:22-től. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja Jézus, a messiás? Ez az Antikrisztus, aki tagadja az atyát és a fiút. Tehát mi az, ami az Antikrisztus, tehát a sátánnak a munkájának a, úgymond a leglényegesebb pontja? Tagadni az atyát és a fiút. Hogy az atya és a fiú egy, és a fiú lejött testben. Senkiben, aki tagadja a fiút, nincs jelen az atya. Aki megvallja a fiút, abban jelen van az atya. Tehát amit kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. Amit kezdettől fogva hallottatok. Ha bennetek marad, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor ti a fiúban és az atyában maradtok. Tehát az Antikrisztus munkájának mi a feladata? Az, hogy az tanításom, hogy tanítok, vagy más, aki erről tanít, hogy Krisztusban maradj, és ezáltal az atyában maradj, hogy ne botránkozzál meg, hogy ne legyél összetört szívű, összetört szellemű ember, hogy ezt akarja negligálni, ezt akarja aláásni, hogy bízz magadban, és ne a benned lakozó Krisztusban. Higgy abban, aki fönn van, de abban ne higgy, aki benned van, a szellemedben. Olvasom tovább az Antikrisztusnak a munkáját. Tehát a kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad, benned marad, amit kezdettől fogva hallottál, tehát az új szövetségről, akkor ti is az fiúban és az atyában maradtok. És az ígéret, amelyet ő ígért nekünk, az örök élet. Mert megismerni a fiút, megismerni az atyát, az örök életet. Ezeket írtam nektek azokról, akik félrevezetnek titeket. És most figyelj. És az a kenet pedig, amelyet ti megkaptatok tőle. Ki ez a tőle? Krisztus. Ez a Krisztus szelleme, a kenet. Ez a kenet, amit megkaptatok tőle, bennetek marad. Nem szorultuk rá, hogy valaki tanítson titeket, hanem ahogy a kenet megtanít majd benneteket, az úgy igaz, és nem hazugság. És ahogy megtanított titeket a kenet, a Krisztus szelleme, úgy fogtok ő benne maradni. Úgy fogtok ő benne maradni, mondd velem együtt. Úgy fogtok ő benne maradni. Tehát a kenet, aki rajta van, aki benn van, aki szolgál a kenettel, az arról lehet megismerni, hogy valódi kenet, hogy benne maradt Krisztusban. És Krisztus ő benne maradt. Halleluja. Ő benne maradni. Ő benne maradni. Nem csak én maradok ő benne, ő is én bennem. Mert amikor a Máté 7-ben jönnek ezek a démonűzők, ördögűzők, és azt mondják, hogy micsoda csodákat tettünk, démonokat tűztünk, akkor Krisztus azt mondja, hogy nem ismerlek benneteket. Tehát ők azt hitték, hogy közel lett Krisztus, közben elszakadtak Krisztustól. Miközben a kenet rajtuk volt, azt hitték, hogy azért, mert még pillanatnyilag működik rajtuk a kenet, mert Isten irgalmas, az ugyanazt jelenti, mint hogy Krisztus benned marad, és azért vagy kenet alatt, hogy örökké benned éljen a Krisztus. Ez nem ugyanaz. El lehet veszíteni a Krisztust, miközben kenet alatt vagy. Hú! Figyelj, ez egy ideig van az, hogy kenet alatt van egy ember, ez nem örökké való, csak van egy irgalmas korszak. Mint a tégazó fiúnak is volt egy irgalmas korszaka, hogy elment az atyai házától, de mégis szólt hozzá az Úr. És amikor visszafelé jött, akkor azt mondja az ige, hogy kiment az apja irgalommal gyakorolni, szó szerint az irgalom szó van ott, szánalmat érezni, és átölelte a fiút. Lényegtelen volt az, hogy milyen messze ment, hanem volt egy pont az életében, amikor vissza tudott fordulni. Ezek a személyek nem tudtak visszafordulni, akiken kenet volt, és egy idő után le fog menni róluk a kenet, az Isten jelenléte. Szóval most visszatérek. A kenet maga tanít titeket mindenről, úgy igaz, nem hazugság, ahogy megtanított titeket, úgy fog ő benne maradni. Figyelj, hát hol tudsz tanulni a kenetből, a Szent Szellemtől, ha nem a Szentek Szentjében, Isten jelenlétében? A Szent Szellemet nem lehet hallani a büfében, a McDonald'sban, a Burger Kingben, az éttermekben, a kocsmában. A Szent Szellem az Isten jelenléte, azt nem lehet megtalálnod a Vidámparkban, vagy az állatkertben. A Szent Szellem az benned lakik, és neked időt kell szánni rá, be kell zárnod a szobádat, és el kell jutni az égő áldozati oltártól a Szentek Szentjéig. Át a mosdómedencéig, a szentéig, és aztán át a Szentek Szentjébe, ahol van a trón, az irgalomnak a trónja. Tehát itt azzal folytatja utána, most tehát gyermekeim, maradjatok meg ő benne, hogy amikor majd megjelenik, tehát most gyermekeim, maradjatok meg ő benne. Ki az ő benne? Krisztus. Hogyan maradsz meg, hogy a kenet tanít? hogy a kenet fest, a kenet ír. Hogy a Krisztus teljesen meggyökerezik benned. Tehát, ha majd megjelenik bátran, és nem megszégyenülten álljunk elébe megérkezésekor, ez Krisztus. Ha tisztában vagytok azzal, hogy ő, a Krisztus igazságos, akkor tudjátok, hogy mindenki, aki igazságosan cselekszik, tőle született. A Krisztus szelleme az, ami fölépít az Antikrisztussal szembeni harcban. Úgy, hogy realizálod, hogy benned van Krisztus. Ha Krisztus nem fejeződik ki benned, akkor bajba vagy. Mert a Krisztusnak ki kell fejeződnie benned. A Krisztus testét tanította János. Azt mondta, hogy tudom, hogy hallották már az evangéliumot, tudom, hogy ismeritek a kenetet, tudom, hogy nektek kenetek van a Szenttől, mégis nem azért írtam nektek, azt mondja, mert nem tudjátok az igazságot, hanem azért, mert tudjátok. Mert az igazságból nem származhat semmi hazugság. Tudja jól, hogy ismerik, mégis tanította őket Krisztusra. Miért van ez? Mert amikor a Krisztus tanít bennünket, akkor tudja jól, hogy a testünk, a testi létünk, a forgódás a világban, az koptatja a szellemi érzékenységünket. És amikor újra és újra tanít bennünket a Szent Szellem, akkor visszahelyez bennünket egyre érzékenyebbé. Két típusú keresztény van, aki érzékeny, intim kapcsolatban van a Szent Szellemmel, a másik típusú keresztény pedig, aki egy ilyen elszakadt állapotban van, izolálva van a személyiség a Szent Szellemtől, nem érti a szellemi dolgokat, bizonyos dolgokat fölfogott értelmi szinten, a Szent Szellem benne van, és segíti őt folyamatosan 24 órába, de még sincs olyan közel a Szent Szellemhez, amilyen lehetne. Mert vannak benne botránkozások. És amikor ez megtörténik, hogy nem vagy közel a Szent Szellemhez, akkor egyszerűen a Krisztus nem tud kifejeződni rajtad keresztül a testen. Mert csak Krisztusra van szüksége a testnek. A testnek, Krisztus testének csak Krisztusra van szüksége. És bárki, aki nem növekedik Krisztusban, az nem tudja kifejezni Krisztust. Ezért jönnek a megbotránkozások. A második, a test Krisztust fejezi ki. A test Krisztust fejezi ki. Összességében, együtt, együvé szerkesztve. Nem azért jön létre egy gyülekezet, hogy áldottak legyenek, hanem azért, hogy Krisztust együtt kifejezzék. Ekkor elhiszi a világ, hogy keresztények vagyunk, és Jézus föltámadt a halálból. A következő dolog pedig, hogy a Krisztus megdicsőülése a célja a gyülekezetnek, mint globálisan, kollektívan, mint spirituálisan, személyesen, olyan szellemi élményekkel kell fölruházva legyél, hogy elváltozzál Krisztusivá dicsőségről dicsőségre. Erre van elhívva a személyiséged. Az egyház erre született, hogy Krisztusivá váljon. Mondj egy nagy áment. Most ezt a prédikációt hallod, most félretéve azt, hogy mit nem tetszik és mit tetszik neked. Azért abban megegyezhetünk, hogy ha Krisztus nem úr a gyülekezetekben, ha Krisztus nem középpontban a gyülekezetekben, ha te életedben a kenet nem tanít a Krisztusról, akkor úgy, ahogy van az egész, mindaz, mind megy a levesbe. Mert nem, és nincs, és nem is lesz más értéke, értelme az életnek, mint Krisztus. Amen. Mondj egy nagy áment. A Kolosse 1:15-öt hagyd mutassa meg ezzel kapcsolatban. Kolosse 1:15. Nem szégyellem a Krisztust. Ez az életünknek a lényege, lételeme, a Krisztus munkája bennünk, általunk, a test életében. Azt mondja az ige, hogy aki láthatatlan Isten képe, ez Krisztus, az egész teremtés elsőszülöttje. Mert ő benne teremtetett minden az egekben, és a földön, a láthatók is láthatatlanok, akár trónszékek, akár uralmak, akár fejedelmek, akár hatalmak. Mindezek általa érte lettek teremtve. Ő van mindenek előtt, és minden ő benne illeszkedik egybe. Ő az egyház testének feje, ő a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenben ő legyen az első. Amen. Minden ő benne, minden ő általa, és minden ő érte. Minden ő általa, minden ő benne teremtetett, minden ő általa, mindezek általa, 16-os verszak, és érte lettek. Ő benne, ő általa, és ő érte. Ő benne, ő általa, ő érte. Ő benne, ő általa, ő érte. Minden Krisztusban van, minden Krisztus ért van. Minden szolgálat, minden dicsőség, minden élmény, minden kenet tanítása, ő benne, ő általa, ő érte. Minden Krisztusért, dicsőség Uram neked. Felmagasztaljuk Uram a te nevedet. Felmagasztaljuk a te személyiségedet Krisztus. Köszönjük Szent Szellem, hogy te Krisztus középpontú vagy. Köszönjük Szent Szellem, az egyházat azért adtad, hogy megdicsőjön, hogy kiábrázolodjon Krisztus minden és mindenekben, hogy a botrányköveket elvedd, és kijöjjenek a kicsi keresztények az odúgyokból, és elváltozzanak, és megmutassák a világnak. Amen és amen. Ó, halleluja. Halleluja. Hol tartunk? Ó, halleluja. Jó. Nézzük a botrányköveket. Nézzük a botrányt. Most úgy érzem, hogy miután fölmagasztaltam Krisztus, most már tudok beszélni a botránkozásról. Halleluja. Nem bírtam ki, hogy nem magasztaljam föl. Nem bírtam ki, hogy ne beszéljek róla. Nem is fogom kibírni. Elhatároztam, hogy nem akarok másról prédikálni, mint Krisztusról. Tehát azt mondja az ige, hogy megbotránkozás, és hogy vegyük ki az útból ezeket a köveket. A megbotránkozás definíciója, hogy csapda, egy bukás csapdája, a bűn csapdája, amikor valakit bűnre csábított. Ezt jelenti a megbotránkozás. Még egyszer mondom, csapda, bukás, bűnre csábítás. Elszakadt ez a személy az Istennek a tervétől, akaratától, Isten kenetétől. Azt is jelenti, hogy egy valótlan ítélet alatt van egy személy, és ő egy valótlan ítéletet hozott, ezért megbotránkozott emberekben. De lehet valódi ítélet, és ebből fakadó botránkozás. Nem tudta feldolgozni a személyisége, hogy valaki nem krisztusi az egyházban például. Bizalmatlan, eltávolodásban élő embert is jelent a megbotránkozás. Bizalmatlanná vált az egyházzal, Krisztussal, és Isten dolgaival kapcsolatban, kenettel kapcsolatban, megnyilvánulásokkal kapcsolatban. Lehet hamis belelátás egy haragos, sokkos állapotban bizonyos helyzetekre, gyülekezeti tagokkal kapcsolatban. Ez a haragnak is lehet a munkája. Lehet engedetlenség az ige törvényszerűségeivel kapcsolatban, mert olyan élménye van, hogy mondjuk egy csalódás, egy elvárás alatt volt Istennel kapcsolatban, és nem kapta meg ebben az elvárás szorításában azt, amit szeretett volna Istentől, és megbotránkozott Istenben. Úgy is mondhatnám, hogy megkorholt Istenre, harag van a szívében. Aztán pedig, mert nem kapta meg. És aztán pedig van egy igaztalanul való életmód, hogy amikor emberek veszik az üdvösséget és a megváltást, és nem tanulják meg azt, hogy a megazultságban hogy kell növekedni, és rengeteg problémát okoz az össze-vissza keresztény cselekedetei, problémák, vétkek, zavarok, megbotránkozások, kapcsolati problémák, és akkor megbotránkozik másokban, holott magában kéne megkeresni a hibát, mert eltávolodott attól az úttól, ami a növekedésnek az útja. A csecsemő kereszténységéből nem jött ki, nem lett szent papsággá, ahogy a 1 Péter 2-es fejezet mondja, hamisítatlan tej helyett hamisított tejet eszik, nem tud megazulásban járni, és rengeteg botrány van ebből. Tehát egy megtévesztett teremtmény. Tehát a bűnecsábítás és az Isten személyével kapcsolatban is lehet ilyen botránykő, mint például a Máté evangélium a 13. fejezetében Jézus visszamegy a sajátjaihoz, rokonaihoz, és megbotránkoznak benne. Megbotránkoznak benne, és azt mondják, mi ez Ács fia? Azért, mert rosszul ítéltek. Mert jött egy normális ember, ismerték őt, de azt már nem fogadták el, pedig tudták, hogy mit tanít, látták a csodáit, így írja Máté 13-ban, meg is hökkentek ezen az extatikus élményeken, és ebben az extázisban ők nem lettek az extázisnak a fogjai, időzőjelben, jó értelemben, tehát az a kenet, ami Jézuson volt, az extatikus kenet, az nem tudta őket megérinteni, mert pszichésen erősek voltak, értelmi meggyőződésben éltek, és nem adták át a szellemüket annak, hogy amit lát a szellemük és tapasztal, hogy az igaz. Bár realizálta belül a szellemük, hogy Jézus a Krisztus, mert csodákat, jeleket tesz, de mégis felülírta az ő elméjük, irítségük, versengésük, meg nem tudom milyen gonosz, hitetlen gondolkozásmódjuk, engedetlen gondolkozásmódjuk. Jézus nem is tett ott csodát. Megállt a csoda, mert megbotránkoztak Jézusban. Nem fogadták be azt a kenetet, ami rajta volt. Tehát amikor elszigetelődünk a szellemtől összefoglalva, elszigetelődünk a szívtől, amit a Szent Szellem mozgat, átalakít, amikor elszigetelődünk a karizmáktól, amit látunk kívül, vagy a Szent Szellem bennünk dolgozik, akkor jöhet létre sajnos a botránkozás. A bűnre csábítás és a botránkozást a Máté 13-tól kezdjük, nagyon, nagyon fontos igéket hoz az Úr a Máté 13 14, azt mondja az ige, hogy beteljesedett rajtuk Ézsaiás proféciája, hogy van Máté 13, 14, 15, beteljesedett rajtuk Ézsaiás proféciája, mely így szól, halván hallani fogtok, és ne értsetek, nézvén nézni fogtok, de ne lássatok, mert elhályosodott a nép szíve, nehéz hallásúakká lettek, szemüket lehunyták, soha ne lássanak szemükkel, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Tehát amikor a szellemi felfogóképesség, a szellem és a szív, az elkezd úgymond meghályosodni, Jézus ezt tanítja, hogy ezt a megszemélyesítést mondja, hogy a szív elhályosodik, akkor nehezen lát, az interaktívan belső meggyőződésük az homályosodik, az a spirituális erő, az az inspiratív erő, ami bennük van, az elkezd fakulni, és akkor az a fakulásban benne maradnak, akkor nem tudnak meggyógyulni, és nem tudnak megtérni. Mikor, hogy lehet akkor ebből kijönni? Hát jön Isten irgalma. Jön Isten irgalma, és kiszedi a megbotránkozást. Jön Isten irgalma, lehajol. Mert az irgalom azt jelenti, hogy tehát a kegyelem és az irgalom és a szeretet az egy. De a szeretetnek a megnyilatkozásai, cselekvő képessége, az két oldalú, az irgalom és a kegyelem. Jövő héten fogjuk ezt venni mélyebben, arra egy hosszabb időt szánok. És amikor az irgalom megjelenik, akkor két dolog mindenféleképpen mindig működik Istentől. Először is Isten önmaga akaratából nyúl le egy emberhez. A második, hogy úgy nyúl le, hogy azt érzed, hogy nem vagy elég igazságos ahhoz, hogy most irgalmat kapjál. Nem vagy elég jó ahhoz, hogy irgalmat kapjál. És van egy fontos kifejezés, amit a héten megjegyeztem, hogy tökéletlenségünkben gyönyörködik Isten, és játszik velünk sokszor, hogy eljussunk odáig, hogy hagyd dicsőjön meg ő, a kegyelem, és hagyd vegyük át újra és újra Isten szeretetét. Nagyon sok probléma, vita Istennel, megbotránkozás, tesztek, elbukásokban. Isten úgy tud fölemelni bennünket, hogy sokkal jobban jövünk ki belőle, mint hogy előtte állapotban voltunk, mert irgalmas Isten. És az irgalma azt jelenti, hogy lehajolok egy személy felé, aki nem tud visszahajolni. Lehajolok egy olyan személy felé, akinek nincs szabadsága, de nálam megvan az a szabadság, és fölemelem abba a szintre. Az egy dimenzióváltás az irgalomnak az átadása, mert az irgalom az egy spirituális folyó. Az egy olyan inspiratív folyó, amiben ha beláll az ember, azonnal Isten jelenlétébe találja magát. Mert Istenből fakad ez. Isten méhéből, szó szerint azt jelenti, hogy méh, van egy ilyen héber szó is rá, hogy a méhből fakad, a legbensejéből Istennek ez a dolog, kiárad egy ember személyiségébe, és azonnal elkapja őt Istennek a szeretete, megnyilvánuló szeretete. De azt is jelent még egyébként az irgalom, hogy valaki egy olyan állapotban találtatott, amikor a döntés alapján nem érdemli meg a kegyelmet. Az igazságszolgáltatás alapján nem érdemli meg a kegyelmet. A tettei alapján nem érdemli meg a kegyelmet, és mégis Isten azt mondja, hogy elnézek az én fiamra, ezért fölemellek téged, és adok egy új esélyt, irgalmat adok neked, annak ellenére, hogy nem vagy méltó arra, hogy irgalmat kapjál. De Isten jelenlétében, az új szövetségben mindig irgalmazni fogok neked. Fantasztikus. Fantasztikus. Egyszerűen a dávidi szövetség miatt is van ez, hogy Dávidnak örökkévaló szövetséget ígért az Isten. Azán Dávid nem volt egy egyszerű eset. De mégis Dávidot szerette az Úr, mert a szívében már akkor majdnem új szövetségi módon tudott gondolkodni. Elhitte, amit Isten mondott neki Jézusról, a Jézusnak a kereszthaláláról, a Seolba meneteléről, a feltámadásáról. Szüntelen magam előtt láttam az Urat, azt meri mondani, halleluja. Mert Krisztus megjelent neki, elhitte, bevállalta, és azt mondta, igen, elhagyom a törvényeskedést, és inkább az új szövetségben akarok élni. Halleluja. Aztán nézzük az 57-est, ugyanitt, megyünk tovább, 57. Azt mondja az 57. És megbotránkoztak rajta, Jézus pedig ezt mondta nekik, sehol nincs proféta tisztelet nélkül, kivéve a hazáját és a saját otthonát. Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt. 54-est is fölvasom, hogy jobban értsétek. Saját hazájába ment, és tanította őket a zsinagógáikban, olyannyira, hogy földúltan mondogatták, honnan van neki bölcsesség és erő. Megdöbbenve, megrémülve, szörnyűködtek. Nem ez az Ás fia, nem Máriának hívják az anyját, és nem Jakabnak, Józsefnek, Simonnak, Júdásnak az öcsét, nem itt él közöttük az összes húga is? Akkor meg honnan lett nekik mindez? Látod, ott volt Krisztus. Lehet, hogy eljön az életedben egy prédikátor, elküldi az út, te meg megbotránkozol benne. És az esélyt elveszi az életedben a megbotránkozás. Az 53-ban azt mondja az ige, hogy elkezdett példázatokban tanítani. Elment a saját házába, tanította őket, letette az asztalra a bölcsesség kijelentését, és nem tudtak meggyógyulni a bölcsesség kijelentésén keresztül. Szörnyű. Egyébként a példázatokban, a magvető példázatában is, az egyik példázatban, hogy arról beszél az ige, hogy megbotránkoztak. A köves talajbe vetett mag, ez az, aki hallgatja az igét, hallgatja Krisztust. Hallgatja Krisztust. És rögtön örömmel be is fogadja Krisztust. Befogadja. De nem erez benne gyökeret. Benne van Krisztus, befogadta Krisztust, de nem eresztett mélyen gyökeret Krisztus. Hány helyen mondja az ige, az Új Szövetség, hogy gyökerezzetek meg ő benne. Gyökerezzetek meg az ő szeretetében, kegyelmében, irgalmában. Miért mondja, hogy gyökerezzél meg, mert a szellemednek gyökerekre van szükség. Hogy meggyökerezzen, hogy mélységet kapjon a szellemed, hogy mély információkat, mély szenteni szántást, mély szellemi megtapasztalásokat, mély intimitást. Erre van elhívva. A mélység a mélységet hívja elő. Ha neked vannak szellemi igényeid, a szellem ki fogja szolgálni. Alig várja, hogy legyenek szellemi igényeid. Ezt mondja az Úr. Mindezek, akik hol van? Azt mondja, hogy köves talajba vetett mag, ez az, aki hallgatja az igét, rögtön örömmel fogadja, de nem erez benne gyökeret, hanem csak rövid ideig tart ki, s mihelyt szorongatatás vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal csapdába esik. Tehát mi itt a lényeg? Hogy nem azért esett csapdába, mert megbotránkozott valakiben, hanem azért esett csapdába, mert ő nem építette ki a Krisztusnak a mélységét az életébe. És miután nem építette ki a mélységet, örvendezett a korszakában az áldásainak, örvendezett annak, hogy megtalálta Krisztust, de nem akart mélyebb kapcsolatot Krisztussal. Talán ezzel kell bezárnom most. Nem akart mélyebb kapcsolatot Krisztussal. Tudod, a legtöbb eset az életedben arról szól, nem akarsz mélyebb kapcsolatot Szent Szellemmel, hogy Krisztussal mélyebb kapcsolatot találj. Ez az egyszerű ügy, ami miatt az ember megbotránkozik. Aztán pedig kisül, jönnek a nyomások, a terhek, szó szerint azt mondta, hogy nyomás, szenvedés, teher, iga, szorongatatás jön a Krisztus miatt. Onnantól pedig azt mondja, én megbotránkozok ebben, nem ezt vártam. Én örömért jöttem az Úrhoz. Én egész életében egy ilyen felszínes ember voltam. Nagyon szerettem örülni, bohóckodni, játszani az élettel. Ez egy narcisztikus személy. És akkor jön egy próba, vagy egy kísértés, vagy egy teszt, vagy egy ütés Istentől, vagy egy korrekció, és megbotránkozik. Mert azt mondja, én nem erre számítottam. Az ige nem lett mélyen benne. Azaz, Krisztust nem szerette mélyen. És ezzel zárnám. Jövő héten folytatjuk a megbotránkozást is, meg a gyümölcsöket is. Hogy hogyan lesz a megbotránkozás helyett gyümölcs, és hogyan lesz irgalom az ítélet és az önkárhoztatás helyett. Engedd meg, hogy azt a tanácsot adjam neked, hogy próbáld meg azt az életedben, hogy személyesen lemersz ülni Istennel. Az első tanácsom az, hogy tedd le az életedet az égő áldozati oltárnál. Hallj meg a törvénynek, ne szeresd annyira a törvényt. Először hallj meg, aztán szeresd a törvényt. Azt mondja Pál Galácia 2-ben. Élek többé nem én, ha ében nem Krisztus. És előtte viszont nem szoktuk ezt mondani, hogy meghaltam a törvénynek, hogy Krisztusnak éljek. Először hallj meg a törvénynek. Hallj meg a bűnnek. Hallj meg minden bűnödnek, hogy megtaláld Krisztust. Hallj meg aztán az evangéliumnak, hogy az evangélium jó híre, az új szövetség jó híre eléri a szívedet, a személyiségedet. Hallj meg önmagad számára, hogy ne a te saját bizodalmadból éljél, ne az éned uralkodjon, ne a narcisztikus személyiséged uralkodjon, hanem a Krisztus szelleme uralkodjon. A szellem gyümölcsei jönnek az életedre nézve. És hallj meg a világnak. Hallj meg a világnak, hogy a világ benned meghaljon. Krisztus meghalt a világ számára. Érted? Hogy te meghalj a világ számára. És a Galácia 6 egy igével, a szellememben ezt érzem, hogy ez az igével zárjam. Galácia 6. Ami pedig engem illet, így mondja Pál, nem akarok büszke lenni legfeljebb Krisztus keresztjére. Nem akar dicsekedni semmivel, legfeljebb a Krisztus keresztjével. amely által a világ megfeszítetett számomra, és én is a világ számára. Mert sem a körülmetélkedés nem valóságos dolog, sem a körülmetéletlenség nem valóságos dolog. Akkor mi a valóságos? Mindegy, mit csinálunk, hanem az új teremtés az, akik pedig ehhez a mércéhez, szabályhoz tartja magát, békesség, irgalom legyen rajtuk az Isten Izraelén. És azzal zárja, az Úrunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a szellemetekkel, testvéreim. Amen. Én is ezzel zárom, hogy semmi nem számít a Krisztusban, csak az új teremtés és az szerint való, a szabály szerint való élet, az új szövetség szabálya szerint való élet. És én is kívánom azt, hogy Krisztus, Jézus Krisztusnak az irgalma, kegyelme, jó akarata, kedvező bánásmódja legyen a szellemeddel. Tartsd meg a szellemedben a Krisztusnak az áradását Isten dicsőségére. Amen.